olaszt. Csomainak nem volt már ellenvetése. Megállt Márko előtt, és nézte a horvát vitéz hűséges szemét, kemény arcát. Aztán csendesen csak annyit mondott.
Tudod, fiam, hová megy?
Tudom, uram, és azt én már magamban elvégeztem. Nem sír utánam senki, ha ott maradok.
A kiskapitány erre nem tudott szólni. Megszorította Bogics kezét, és szelíden kituszkolta a szobából. Bogics lement Dellinihez.
Egy lovász elment, uram, Bolondvárba. Ne legyen rá gondod.
Köszönöm, fiam! Először nem akartam kihagyni egy végházat sem, de ezt nyugodtan elhagyhatom, mert oda csak a magam akaratából mentem volna.
Kár lett volna az időért, mondta Márko. Úgy hírlik, düledezik az egész. Dellini mester, kérnék valamit tőled, ha nem haragudnál.
A mester széttárta kezeit.
Csak pénzt ne, fiam! Mást, mindent!
Hogy gondolsz ilyet? Nekem a te szerszámaidból kellene egy smás, ha van felesleges.
Dellini meglepődött.
Mert, uram, nagyon szép a te mesterséged. Tudok is némelyikkel bánni, és itt nagyon ráérnék. Örömöm telne benne.
Dellini egészen oda volt, szerette a mesterségét, és szerette azt is, aki azt megbecsülte.
Mindent, fiam! Van itt nekem egy tucat mindenből. Még tököt is, tokot is adok hozzájuk, hogy vihest magaddal lovon, ha elmennél innen. Mester lehetsz, fiam!
És szeretettel megveregette Bogics vállát. Másnap hajnalban pedig alig tudott megválni Fonódtól. Megölelte a vitézeket, Csomai uramat csak úgy ropogott, és vidáman lengette kucsmáját, amíg csak föl nem állt mögötte a lengő, hajladozó náderdő. Bogics pedig készült, három legényt választott ki kísérőnek, két legvakmerőbb rétjárólovast és a vár cigánykovácsát, aki különben is földie volt, mert valahol Szlavóniában látta meg a napvilágot. Jobban beszélt horvátul, mint magyarul, és Bogicsért kerékbe törette volna magát. A vitézek közül pedig Uzdit, aki nem régen került Fonódra, valamelyest beszélt horvátul és az íráshoz is értett. Őt nem ismerte a vidéken senki. Egyébként pedig olyan fekete volt, mint Bogics, nagy erejű, kipróbált vitéz, és az értelem csak úgy sugárzott róla. Bogics oktatta embereit a kapitány szobájában. Amikor már látta, hogy tudják a leckét, és meg nem akadnak a halálos játékban, így szólt hozzájuk.
Még egyszer mondom nektek, hogy csak az jöjjön, akinek kedve van. Ezt nem parancsolja senki, azt is tudjátok, ha az a bitang megtudja, kik vagyunk, a kínok kínjával veszünk ott.
Csend volt a szobában.
Nem szóltok semmit? Mit szóljunk, uram? Mondta az egyik legény. Meghalni meg kell, aztán meg ugyan megnézheti magát az a kallós kapitány, ha berénk mar. Legfőképpen pedig Babocsai vitéz urat elhozzuk, ha hétfejű sárkány ugat is az ajtaja előtt.
A többiek csak bólintottak.
Minek erről beszélni? Megyünk!
Hát akkor feküdjetek időben, mert jókor indulunk. Csak te maradj még, Csicsa,
szólt a cigányhoz.
Itt van a késed?
A cigány előhúzta borotváját.
Ki vagyok én, Csicsa?
Kérdezte Bogics.
Messere Dellini,
nevetett a cigány.
Láttad a mester szakállát?
Olyan lesz a tied is, uram.
Akkor kezdheted.
Sercegett a borotva, izzadt Márko, mert húzott a cigány kése, mint a gereben, de izzadt Csicsa is a nagy igyekezettől. De remekelt annyi bizonyos, mert Csomai uram, mikor belépett a szobába, először mosolyodott el, mióta László elveszett a szeme elől. Márko, a torzon borz Márko, hegyes kis kecskeszakálával olyan látvány volt, hogy jobb időben halálra nevették volna magukat. A szakál egyébként pontosan olyan volt, mint Dellinié. Másnap hajnalban Csomai uram úgy ült még nagy székében, ahogy este gondoktól gyötörve oda beleereszkedett. A kismécs egész éjjel égett. Amikor hallotta, hogy odalent dobognak már a lovak, Márkót még egyszer felhívatta.
Mentek, fiam!
Indulunk, nemzetes uram.
Csomai sóhajtva felkelt. Kinyitott egy kis faliszekrényt, és egy szürkepengélyű, rövid tört vett elő. Jól ismerte ezt a tört mindenki a végházban. Csomai büszkesége volt.
Dugd az övedbe, fiam! Hasznodra lehet, és tartsd meg szerencsében, ha visszahozod is. A legfinomabb arabus penge.
Márko remegő kézzel dugta övébe a drága ajándékot.
Visszahozom, uram. Hidd el.
Csomai visszazökkent az öreg székbe, és amikor a dobogás kirobogott a hídon, két tenyerébe hajtotta gyűrött homlokát. A mécses kislángja pedig tanakodva pillogott egy darabig, aztán lobbant egyet, és elaludt. Bolondvárban tegnap nagy takarítás volt, ma pedig szokatlan tisztaságban várja Dellini uramat, a híres olasz fundálómestert, akinek egy szavától vigyázó házak, górék, kastélyok és palánkok váltak lakatlanná, vagy épültek fel. Kales uram sárga bajszát rágja, és már hajnal óta próbál mosolyt erőltetni arcára, melyet Dellini uram számára tartogat.
Rothadjon el az a bitangolasz ott, ahol van, dühöngött Kales. De ezzel már muszáj komédiáznom, mert ha azt mondja, hogy ez a rozzant tyúkol nem kell, mehetek Kanizsára hadnagynak, akkor pedig inkább kezet csókolok neki.
Közben megmegáll és iszik a butykosból, hogy a kedves fogadtatás jobban sikerüljön. Kales uramnak rossz napjai vannak. A koppányi váltságdíj egyre késik, és Szahin hiába bizonygatja, hogy apja szegény ember, akinek idő kell, míg a sok pénzt összeszedi. A vallonkapitány ilyenkor kegyetlenül mosolygott.
Én nem sürgetném, fiam, de hát, ha valami baj ér, sose lehet azt tudni. Olyan emberrel vagy együtt, és Lászlóra mutatott, akitől mindenki telik.
László már túl volt az első megpróbáltatásokon. Nyelt egyet, és hallgatott. Hiába volt Szahin figyelmeztetése, a vitézi virtus fellobogott benne, amikor Kales először bejött, és sértegetni, gúnyolni kezdte. Nekiugrott a kapitánynak, a lánc azonban rövid volt. Kales kitért az ütés elől, lehivatta pribékjeit, és Lászlót véresre verette. Nehezen boldogultak vele négyen is, bár lábán lánc volt. Végül legyűrték. Kales kitombolhatta magát. László ájultan maradt a kövön.
Majd betörsz, kutya!
Üvöltött a kapitány, és belerúgott a félholt emberbe. Lászlónak ennél keserűbb, megalázóbb ébredése nem volt soha. Amikor magához tért, arcán a vér összefolyt a tehetetlenség és halálos szégyen könnyeivel. Napokig nem beszélt, nem evett, és Szahin szomorúan látta László rohamos gyengülését. Barátom, tudd meg, így elpusztulsz, és ha szabadulnánk, nem lesz annyi erőt, hogy kimenj ebből a ronda lyukból. Ha szabadulnék, elemésztem magam az első órában. Nem élek gyalázatban. Rosszul beszélsz, László. Azt kérdem tőled, ha egy dühös kutya megmar téged, amikor nem tudsz védekezni, gondolsz-e arra, hogy nem szabad tovább élned? Az csak egy beteg állat, de ezt ember művelte velem, öt másik ember előtt. Ember? Csodálkozott Szahin. Azt hiszem, tévedsz, barátom. Ez egy ember bőrben járó veszett barom, és azok a többiek is. Én pedig nem láttam semmit. Esküszöm neked, mert behunytam a szemem, és szívesen meghaltam volna, hogy segítsek rajtad. Lászlót meghatotta a török mind mélyebbé váló vonzódása. Már nem csak rabtársak voltak a halálra várás néma ködében, hanem barátok, testvérek. Ha megszabadulnánk, sóhajtott László, eljössz hozzánk. Meglátnád, milyen nálunk a vendégszeretet. Te meg koppányba, mondta Szahin. Tudom, megszereted az én jó és bölcs apámat, húgomat, mert anyám már nem él. Így tervezgettek, építgették a teljes reménytelenséget, és ha éjszaka felneszeltek tompa dobbanásokra, meglódult vérük ilyet tiltakozása az elmúlás ellen.
Mert ettől minden kikerül, folytatta Kales. Urára és parancsolójára kezet emel, legjobb emberemet leszúrja. Hát jó lesz, ha vigyázol.
És egy kegyetlen pillantást vetve Lászlóra bevágta az ajtót, hogy csak úgy zengett. László az ilyen találkozás után órákig szólni sem tudott. Szürke lett, mint a hamu, és összeroskadt, mintha már nem is élne. Amikor Dellini érkezését várták, is ilyen lelki állapotban volt, mert Kales már hajnalban lent járt náluk. A végén még csak azt jegyezte meg, hogy ha, míg a vendég a várban tartózkodik, egy hangot hallanak a pincéből, megfojtatja őket. Szavait olyan pillantással kísérte, hogy azokban egy pillanatig nem lehetett kételkedni.
Rimbás és Várt itt állnak az ajtó előtt, csak annyit mondok, és bevágta az ajtót.